eredményes élet találkozó 2010. április 9-e.
Jó reggelt! Sziasztok! Mindenkinek örülünk, hogy itt van. Kezdjük el. Nem húzzuk az időt. Mindenkinek drága az ideje, ugye minden perc. Nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus, de bármelyik percben itt lehet. Nem fog. Azt a hírt kaptam, hogy augusztus, szeptemberig nem fog visszajönni.
Ne hallgassatok a
kép, amiről te. Ez így nem igaz. Na. Jó. Fókusz. Oké, mi lenne, imádkoznánk? Jó, imádkozzunk egy rövidet. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy te ide hoztál minket. Köszönjük neked azt, hogy te szánsz ránk a figyelmedből, sőt, minden figyelmed ránk szánod. És köszönjük, hogy ismerhetünk téged, köszönjük, hogy te tanítasz ebben az életben minket, köszönjük, hogy érettségre tanítasz, hogy ne egy lapos, kényelmes és üres életet éljünk, hanem egy gazdag és életteli és izgalmas, de ugyanakkor néha nehéz életet. Taníts minket, és vezess minket, kérünk, és adj figyelmet nekünk, adj halló füleket, adj megértést, és szeretnénk mindazt alkalmazni, amit tudunk már rólad, és tudunk tőled, általad. Köszönjük, Uram! Hozz ide a Sanyit, adj neki egy biztonságos utat, vigyázz rá, adj neki szavakat, adj neki bölcsességet, ahogy majd szól, ahogy tanít. Köszönjük az ő nagyon fontos részét, köszönjük az életét, amit neked szánt, és veled együtt él és jár. És köszönjük, hogy ezeknek a gyümölcseiből részesülhetünk mi is. Hálásak vagyunk, Uram. Köszönjük. Te drága nevedben imádkoztunk. Ámen. Ámen. Egy nagyon röpke gondolat, remélem. A Timóteus 6-ból. Timóteus 6 nem kapcsolódik Efézus 4-hez szorosan. Annyiban, hogy a Bibliában van ez is. De ez nagyon sok érdekes dologról szól. És nagyon sok olyan dologra, ami kapcsolatban van a pénzzel például. Javaslom, vagy ajánlom, hogy így gondolkozzatok ezen, amik ide le vannak írva. És nem tudom, ismeritek-e, lehet, hogy már ez az új egyszerű fordítású Biblia. Ez csak az új szövetség, nem az egész, de nagyon jó. És interneten is fenn van a biblia.jezusért.hu vagy .com, de talán jezusért.hu, és segíti érteni, ami le van írva. Ajánlott úgy olvasni, hogy együtt a másikkal, mondjuk a Károlival vagy a Reformátussal, az újabb fordítással, de nagyon jó. Tehát így sokkal szeret mondani, hogy ilyen sok dolgot kibővítetten ír le, tehát több szóval írja le, amit a Károliban egy talán ritkán használt szóval ír le, azt itt leírja mondjuk hárommal, hogy értsük. Ahogy a Sanyi szokott beszélni, mindig elmagyarázza nekünk, hogy ez azt jelenti, hogy, és ez nagyon fontos, hogy a megértés szempontjából, hogy értsük, hogy mi van odaírva. Úgyhogy csak ajánlom nektek, ha ez megvan, akkor ezt, vagy ha interneten tudjátok olvasni, akkor azt is az Attila is, Sós Attila el tudja küldeni, hogyha van rá igény, akkor majd neki mondhatjátok. Jó, tehát hogyha csak a mondjuk így offline akarjátok olvasni. Na, de egy Timóteus 6-ban, ami csak így megütött engem, ugye itt beszél sok érdekes dologról, így figyelmeztet a kapzsiság ellen, vagy hogy ezt kerüljük, figyelmeztet arra, hogy aki gazdagok, azok mire figyeljenek oda, Nagyon-nagyon érdekes, de még előtte mond mindegy érdekes dolgot, hogy ez egy figyelmeztetés Timóteusnak. Timóteus Pálnak egy tanítványa volt. Sőt, olyan szinten tanítvány, hogy ő már maga is vezetett egy gyülekezetet. Tehát ő egy ilyen lelkipásztor volt gyakorlatilag. És Pál tanított őt, Pál vette a szárnyai alá, ő fektetett be az életébe. És nagyon, nagyon sok érdekes dolgot mond róla a Biblia, és tényleg nagyon tehát példaértékű az élete, és példaértékű, ahogy tanított. Például az efézusi gyülekezetben, akiknek az efézusi akhoz írt levél szól, amiről a Sanyi tanít, neki ő volt a pásztoruk, Timóteus, egy ideig, nem? Egy időszakban ő volt a pásztoruk. És nagyon-nagyon gyakorlatias ember, és Pál ír neki, ez levél itt arról szól, ez a könyv a Bibliában, hogy Timóteus készíti fel a szolgálatra, ellátja jó tanácsokkal, ellátja gyakorlati tanácsokkal. És az 1 Timóteus 6-ban sokat tanít így a pénzzel kapcsolatos dolgokról, amik már akkor is okoztak fejtörést az embereknek. Most is. Lehet, hogy most talán még jobban, nem tudom, de akkor is. De most nem is pont erre akarok így kitérni röviden, hanem csak felolvasni ezt a részt itt a 6. fejezetben. Tehát 1 Timóteus 6, mondjuk 14. Itt ez egy figyelmeztetés. És hogy mivel a Biblia Istennek a szíve, és Isten pontos gondolata, ezért magunkra is vonatkoztathatjuk, amiket mond. Az új szövetséget abszolút. Jó, és azt mondja, hogy tehát azt parancsolom, hogy mindent annak megfelelően tegyél, amit mondtam neked. Kövesd ezeket, ami Krisztus vissza nem. Kövesd ezeket az utasításokat hibátlanul és vétek nélkül egészen addig, amíg Urunk Krisztus vissza nem jön. Ugye, mert amikor visszajön, akkor ennek a szisztémának vége lesz, akkor lesz egy változás. A mi szempontunkból lesz egy elragadtatás, vagy feltámadás, hogyha akik már meghaltak, és utána elkezdődik egy nyomorúságos időszak, és utána Krisztus megint visszajön és rendet rak. És ugye minden, egy teljesen új rendszer lesz, valóságá fog válni az, amiről sajnos a Jehovák tévtanítanak is, hogy ez itt most majd egyszer csak beköszönt a földi királyság, de lesz egy ilyen, de nem úgy, ahogy ők mondják, nem úgy fog bekövetkezni, de valóban béke lesz, nem lesznek betegségek, az állatok nem fogják egymást enni, nagyon érdekes lesz, tehát a National Geographic-en mit fognak adni, de a vadállatok sorozat meg fog szűnni, mert nem lesz ilyen. Az Ézsaiás könyvében van erre egy vonatkozó profécia, és egy csomó mindent, és aki bemegy oda, az 1000 évig fog élni, ez a garancia. És persze, de ugyanúgy emberek, ugyanúgy nem ilyen szuperlények lesznek, hanem emberek, csak egy más, megváltozott szisztéma lesz, nagyon izgalmas időszak, de mi egy másik időszakban vagyunk, oké? Ezt úgy hívják egyébként Biblia, nem is tudom, így lehet megfogalmazni, hogy egy másik ilyen rendelkezési korban vagyunk. Isten most mi most a kegyelem korában vagyunk, ami szintén nem rossz. Ami azt jelenti, hogy mi most, majd a Efézus 5-ben is fogunk róla beszélni, hogy mi most Isten úgy tekint ránk, mint a mennyasszonyára. Egy nagyon különleges időszak. És erről nem sokára biztos Sanyi sokat fog tanítani. Az emberi kapcsolatokról is, de Isten hozzánk való kapcsolatáról. És itt Timóteusnak elmondja, hogy mikor fog visszajönni Krisztus. Igen, ez 15. versben azt mondja. Na figyelj, azt mondja. Mert ő vissza fog jönni. Mikor? Elmondja. A legalkalmasabb időpontban. Kész. Ennyit mond a Biblia. Oké, aki ennél többet mond. Jó, ez ki van így bontva. Ez a 15. vers. A maga idejében. A legalkalmasabb időpontban. Oké, aki ennél többet mond, aki ennél pontosabban meg tudja mondani, az gyanús. Nem az? Azt, akkor ragadjatok köveket, és ha nem vonja vissza, akkor úgy kell neki. De ennyi. Úgyhogy Isten nem köti az órunkra ezt, hogy nehogy furcsán kezdjünk el viselkedni. Mert ahogy a tőzsde furcsává teszi az embert egy kicsit, ha élesbe csinálom. Én is most élesbe csinálom, és nagyon izgalmas éjszakáim vannak. Nem alszok sem. Mert én is Sanyi tanácsait követem. De én döntöttem, én felelősségem, oké, az érettségnek egy új szintje, felelős vagyok. Oké? Felelős vagyok. Felelős vagyok azért, amit mondok Isten előtt, és felelős vagyok azért, amit én alkalmazok. Oké, és amit itt ti tanultok a Sanyitól, vagy tőlem, vagy Pászor Kendétől, vagy bárkitől, az ő felelőssége Isten előtt, hogy ő mit mond, majd Isten elbánik vele, de a mi felelősségünk, hogy éljünk általa, vizsgáljuk meg, ez tényleg úgy van, és alkalmazzuk. Ez a mi felelős. Ezt szerintem ez is az érettségnek egy szintje, amikor ide eljutunk, hogy alkalmazzuk, amit itt hallunk, mert olyan jó, ugye, sajnos olyan jókat mond, olyan jól érthető, és olyan vicces is sokszor, és... De alkalmazni az egy másik kérdés, és Isten ebbe akar minket vinni előre. És igazából nem kapcsolódik ide, de ez az én gondolatom, és itt a vége, hogy Isten ideig akar elvinni minket, hogy alkalmazzuk, amit hallottunk. Ugye ez Máté 7-ben Jézusnak van egy gondolata erről, és azt mondja, hogy aki ezeket hallja, és éli, alkalmazza, az olyan, mint az ember, aki jó alapokra építette a házát, aki pedig csak hallgatja, de aztán elfelejti, és nem is juttatja ezt, nem is akarja, hogy eszébe jusson, vagy de nem erőlködik már, mint hogy mondjuk nem olvas át, amit itt leírt, vagy nem hallgatja meg még egyszer, nem gondolkodik el rajta utána, az pedig olyan ember, mint aki a homokra építette a házát, nem jó alapokra, és összedől, majd legalábbis így látványosan megdől. Ugye? Van pár ilyen példa, nem pízai ferdetorony, de sok más épület van a világban, ami így dől. És hát az alap. És az alap az ott épül, amikor gondolkodok azon, amit itt hallok. És összevetem, elolvasom, hogy tényleg úgy van-e. És ez fontos. És ez nem mindig egyszerű. De ez nagyon fontos. És azt mondom, az életté válásunk folyamatában ezek a kis az a kövek az ingoványban, hogy ne süllyedjünk el. És persze apa fogja a kezem. Tényleg, de szeretné, hogyha köveken lépnék, és ne az ingoványba. És azt ki kell tapogatni. Azt ott lépni kell. Ha nem lépsz, akkor pedig egy helyben maradsz, és nem jutsz előre. Vagy hát hátra, mert az idő meg megy, ugye? Tehát sose állunk, nincs egy módon, ilyen módon nincs passzivitás, mert ha mi megállunk, az idő robog tovább, és a föld forog, kapaszkodunk, ki akarunk szállni, de nem lehet, mert amíg Jézus vissza nem jön, és hogy mikor jön vissza, a legjobb időpontban. És addig pedig Isten célja ténylegesen, ez volt a múltkori alkalomnak a konklúziója, nem? Hogy Isten fel akar készíteni minket, és arra, hogy szerető emberek legyünk, akik el tudják fogadni a szeretetet, és akik tovább tudják adni a szeretetet, mert nagyon szeretet hiányos állapot van a világban. Nagyon. Látni a gyerekeket, nem tudom, így, én tudom, Mamut körül van az irodánk, és így arra szoktam így menni néha, és látom, tehát így nagyon gáz, ami most van. Úgy értem, így senki nem törődik a gyerekekkel, és szerencsétlenek pedig mennek, amelyre teljes erejükből éppen gondolják, de az elég gáz. Úgyhogy, és hál' Istennek, hogy, és mi is lehetünk ilyenek, de hál' Istennek, hogy vannak tanítóink, vannak ajándékaink, amikkel élünk, és ezzel éljünk vele, oké? Ez a... a lényeg, ez a konklúzió, hogy éljünk vele, amit itt hallasz, azzal élj. Ó, tényleg, vedd elő, hallgass meg, olvasd át, gondolkozz róla, és szerintem ezért íródott utolsó mondatként. Zsoltárok 1, ami azt mondja, hogy Zsoltárok 1-nek a második versétől, hogy áldott az ember, akinek az Úrban van gyönyörűsége, és aki az ő igényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ez az áldáshoz vezető út, úgy értem, minden szempontból. Jó, úgyhogy, Sanyi, köszönöm a figyelmet, és átadom a szót, és visszaadom a szót.
Jó reggelt! Sokan vagytok. A nappaliba a következő. Egyébként gondolkozom rajta, hogy... Hát, az nem biztos, hogy nem késnék el, de biztos, hogy kevesebbet késnék. És egy picit, akkor még később kelnék, igen, ez az. Akkor 7 óra 50-kor fordulnék a másik oldalamra. Jó reggelt, sziasztok, és bár csak a végét hallottam, de ezek ámulatos szavak voltak. Tényleg, mikor jön vissza az Úr? Oké? Idejében. Alkalmazni azt, amit kaptál, amit van. És szeretném ezt egy picit visszhangozni. Tudtad-e, hogy neked keresztényként, hívő emberként hatalmad van? Oké? Valódi és rendkívüli tekintéllyel bíró hatalmad. És nem tudom, hányan élitek ezt át? Oké? Tehát ilyen felvétel kedvéért mondom, ilyen fejingatással kevert bólogatások, ilyen... Nem fogom már mondani, hogy nem, de azt se tudom mondani, hogy igen. És ennek a picit zavart válasznak az oka az, hogy a fajtája annak a hatalomnak, amivel keresztényként élsz, lehet, hogy nem az, amire számítasz. Ez a hatalom nagyon is valódi, de nem arra szolgál, és nem arra van, hogy megváltoztasd a körülményeket, amelyek sok esetben nem kedvezőek, amelyek sok esetben nem kívánatosak, hanem a hatalom arra való, hogy a körülmények között, és most térünk vissza a témához, amit az elmúlt hetekben tanultunk, éretten reagálhass. És ez a hatalom óriási. Ez a hatalom valójában nagyobb annál, mint akinek nincs hatalma a saját lelke felett, de van hatalma arra, hogy megváltoztassa a körülményeket. Mert kisebb dolog egy követ arrébb rakni, mint türelemmel elviselni, hogy az a kő ott van. És most nem passzivitásról beszélek, nem arról beszélek, hogy haj, nincs nekem dolgom, nem rakok én egy követ se arrébb, hanem elviselem, hogy minden úgy van, ahogy van. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ha szükséges szenvedésként kell elviselned valamit, akkor van erre hatalmad, hogy tényleg elviseld. Hogyha valakinek meg kell bocsájtanod, van erre hatalmad, hogy megbocsáss. Amikor valakit szerethetsz, van-e rá hatalmad, hogy szeresd még akkor is, hogyha az ellenséged. Hogyha hosszan kell tűrnöd egy helyzetet, és nincs ígéret a Bibliában arra, hogy ne kelljen időnként hosszan tűrnöd helyzeteket, akkor van-e rá hatalmad, hogy hosszan tűrj, úgy, hogy közben az örömöd nem fogyatkozik meg. Van-e rá hatalmad, hogy örömmel és hálával éld ezt az életet? Mert arra mindenkinek lenne hatalma, hogyha valaki kívülről rendbehozna mindent, és egy elkényeztető, tökéletes, nyálas kis boldog világot teremtene nekem, akkor durcásan és dozzogva, de boldog lennék. Jó? És ti tehettek róla, hogy ezt nem csináltátok még meg nekem. Jó? Tehát nagyon sokan így gondolkoznak, és persze a felelősség áthárításának a mértéke néha nem ilyen nyers, néha azt mondjuk, hogy én nem dolgoztam még eleget, én nem tettem még eleget az életemért ahhoz, hogy minden ez a nyálas kis, kényelmes kis rózsaszín körülmény legyen, ahol nekem jelenbeli fejlődés nélkül lehetne boldognak lenni. Ugye, én tehetek róla, de közben a módszer nem ez. Közben Isten soha nem ígérte meg, és nem láttam még embert, aki ezen az úton boldoggá vált volna. Oké? Arra van hatalmad, hogy éretten válaszolj az életre. És ez a hatalom nagyobb annál, mint amikor hegyeket tudsz elmozdítani. Ezt érted? Ez a hatalom az, amivel minden, amihez nyúlsz, ha lehet így mondani, arannyá válik. Ez a hatalom az, amivel az élet bármit hozzon is benned, nem oltja el az örömet, hanem szüntelen, kimondhatatlan örömmel éled az életedet. Ez a hatalom az, amely mellett hálával tudsz élni. Ezt érted? Hála. Hányan ismeritek ezt a szót? Adjatok hálát mindenkor, mindenért. Hát szerintem ez a legfanatikusabb vallásos hülyeség, amit csak mondani lehet. Hát csak gondold végig. Mi az, hogy... Mert a mindenkor azt még értem. De mi az, hogy mindenért? Tehát ez úgy értem, ez csak egy felszínes ember tudja bambán bólogatva elfogadni. Ez nem lehetséges. Úgy értem, éltél már egy napot? Úgy normálisan? Figyeltél már oda? Ott nem lehet mindenért hálát adni. Ha csak nem valódi ez a hatalom. Ha csak nem valódi az, amit a Biblia hittel való elfogadása, a Szent Szellem Isten jelenléte által való, nem is tudom, hogy mondjam, megvalósítása révén tényleg birtokolsz. Ez a hatalom valódi. Ez a hatalom olyan, hogy mindenkor mindenért hálát adhatsz. Hogy ránézel az életre, és minden eseményt egy olyan nézőpontból láthatsz, mondom konkrétan isteni nézőpontból láthatsz, amely nézőpontból minden kategóriája az életnek olyan, hogy hálát adhatsz benne. Oké, ezt még értjük, mert amikor mondjuk összetöröm az autómat, akkor is örök életem van. Oké? És azt mondom, hogy bár mozdúztam le a járgányt, de megyek a mennybe. Köszönöm, Uram. Milyen gáz lenne, ha lezúztam volna a járgányt, és a mennybe sem mennék. Balázsnak volt ez a gondolat a múlt héten, hogy hajtok rá, hogy megnyerjem az egész világot, és aztán Istent majd később, azt nem nyerem meg a világot, és Istent meg elszalasztottam. Oké? Tehát milyen gáz lenne? Oké? Tehát történnek velem az események, de közben Isten ad értékeket, amelyek tőled elragadhatatlanok, és ezért hálás lehetsz. De Isten nem erről beszél, a mindenkor mindenért hálát adjatokban, hanem erről is beszél, és azt mondja, hogy valójában én mindent a javadra használok. Róma 8, mennyi? 38? Mennyi? 31, 28, 28, ez az. Róma 8, 28, minden a javára van annak, aki az Istent keresi. Szereti. A kettő között nagyon szoros összefüggés van. Minden a javára van. Lezúztam az autót, az élmény nem jó. Oké? Tehát az tuti. Józsi, és nem rólad beszélek. Ez most veszem csak észre, hogy itt ülsz. Ne haragudj. Jó? Tehát az élmény az úgy olyan, amilyen, ahogy van. De ahogy az odafigyelés megvan, ahogy ez a visszalépés megvan, ahogy Isten vigasztalása, és ezt mindjárt elolvasom, 2 Korintus 1-ben elkezd működni, az a vigasztalás elegendő ahhoz, hogy bármilyen nyomorúságot elhordozzak, és bevisz arra a helyre, ahol ennek a könyvnek a bölcsessége és tudása, a Szent Szellem által megelevenítve, behozza azt az isteni nézőpontot, ahol látom, hogy ez hogyan van a javamra. És néha még ezt nem is látom konkrétan, hogy hogyan van a javamra, de az a mély és tényleg megingathatatlan meggyőződés, hogy a javamra van, ez ott van. És tudjátok, hogy ez mit eredményez? Ez a matató őrület közepette, a zuhanás közepette, ahol mások rituális öngyilkosságon gondolkoznának, békességet, sőt, örömet eredményez. Ezt értitek? Ez a hatalom. Ezt hívom hatalomnak. Tudjátok, mi a hatalom? Amikor a világ be akar vágni az égő tüzes kemencébe, és íme a jó hír, be fog vágni az égő tüzes kemencébe. Ez Dániel könyvében Sádrák, Misák és Abednego története, akiknek imádniuk kellett volna egy bálványszobrot, és nem tették. És a rendelet az volt, hogy mindenki, aki nem imádja a bálványt, azt elevenen bedobják egy kemencébe, megégetik. Oké? Okay? Tehát, hogy ezt ilyen egyszerű tűz általi halálra ítélik. Oké? Okay? És ők azt mondták, hogy nem borulok le. Nem borulok le a bálványszobor előtt. Nem fogok a világ rendszeréhez alkalmazkodni egy olyan módon, ahogy Isten nem mondta nekem. Alkalmazkodunk egy módon, teljes egészében, mi vagyunk a legjobb állampolgárok, elmegyünk szavazni, adót fizetünk, akinek megvan ez a kiváltsága, és megteszünk mindent, amit Isten ránk ró, de nem élünk a világ szerint. Oké? Okay? Nem élünk a világ szerint. Nem hajtok fejet. Nem fogok rettegni. Nem fogok szaladni. És igen, de nem. És a világ azt mondja, hogy akkor elveszel. Mennyire? Nagyon. Na, hol ez a szobor? Nem, és azt mondom, hogy nem, akkor se hajolok meg. Bízni fogok. És a világ megragad, és elkezd bevágni a kemencébe. És elkezdi végrehajtani azt a fenyegetést rajtad, amitől lehet, hogy egész életedben féltél. Lehet, hogy egész életedben féltél attól, hogy tönkremész, hogy eladósodsz, lehet, hogy féltél attól, hogy beteg leszel, lehet, hogy féltél attól, hogy a nagy ő sose jön el, lehet, hogy féltél attól, hogy a nagy ő eljön és elmegy, lehet, hogy féltél attól, hogy valaki leszel, lehet, hogy féltél attól, hogy senki maradsz. Nem tudom, hogy mitől féltél, de az égő tüzes kemence jön. Oké? Okay. És hadd mondjam azt, hogy ez egy előléptetés. Egy előléptetés. Isten azt mondja, hogy figyelj, te egy új kategóriába léphetsz. Te vagy az éretté válók egyik új nemzedéke. Mert ez a három srác azt mondta, hogy nem hajolok meg a szobor előtt. És te király, azt teszel velünk, amit csak akarsz, kicsit szabadon. Ha bevágsz a kemencébe, vágjál be. De van nekünk Istenünk, figyelj, aki ki tud szabadítani ebből a kemencéből. Ha, és ez tetszik nekünk? Ha, Sanyi, végre az üzenet. Hogy szabadít ki a kemencéből? Úgy értem, sikeres leszek a vállalkozásomban? Visszakapom a pénzemet? Meg fogok gyógyulni? Jön a herceg? Vissza tudom szerezni? Leszek valaki? Vagy megmaradhatok senki? Sanyi, a körülményeket hogy fogja Isten megváltoztatni? Mert most mondod, ez a három srác is mondta, és tudom, hogy happy endes a sztori, ez a három srác is mondta, hogy van nekünk Istenünk, aki ki tud minket szabadítani, és könny is csorul ki a szememből, ezt az üzenetet keresem már, azt az Istent, aki fogja, feltűri az ingúját, és azt mondja, fiam, eleget dolgoztál már, most jönni fognak a milliók, tudod, és elkezdi megáldani az üzletedet, aki azt mondja, hogy igen, méltó vagy a fehér lovon jövő hercegre, és már hallod a patáknak a dobogását. Jönnek, tudod, jön, és a ló ágaskodva megáll a házad előtt, és azt mondja, itt vagyok, az életem a tiéd. Tessék? Mi? Mondja a herceg, ja, mondja a ló. És ezt szeretnénk, erre vagyunk kiképezve. Az életünk sikerének a módszere az, hogy uralkodni kezdünk a körülményeinken. És mindannyian kiszúrtuk, hogy ehhez nem vagyunk elég erősek. Mindannyian rájöttünk már, hogy az az illúzió, hogy csak többet kell tanulnom, hogy jobban össze kell szednem magam, nem vezet ahhoz a végeredményhez, hogy egy ponton uralni fogom a körülményeimet olyan mértékben, ahogy kellene. Valamilyen mértékben mindig tudjuk, persze, ez tart minket benne az illúzióban. Vannak átmeneti sikereink és aztán kudarcaink, de a hatalom nem elég nagy ahhoz, hogy az élet ilyen módon élhető legyen, értitek? De itt van Isten! Hát ezért lettem keresztényé, normális vagy? Hát persze! Úgy értem, Isten fogja rendbehozni az életemet! Sádrák, Misák, Abednego ott áll a kemence előtt, és azt mondja a királynak, hogy király, szóval se kell, hogy álljak veled. Mert nekem van olyan Istenem. És törzsölik ezerrel a kis palackot, tudod? Hogy a dzsín előugorjon. És azt mondják, Uram! Én a te embered vagyok, oltsd el a kemencét! És Isten jön. Fiam, más kérés? Egyelőre nincs. Esetleg egy pár találó szót adhatnál, amit most mondhatnék a királynak. Itt vannak a találó szavak, tudod? És happy end, győzelem. De akik ismerik a történetet, tudják, hogy a történet nem így folytatódik. És a három srácnak a szavai se ezzel fejeződtek be, hanem azt mondták, hogy van hatalma arra, hogy kimentsen minket, de ha nem tenné, és ez nekünk belefér. Ezt értitek? Ez nekünk belefér. Micsoda emberek vagytok ti? Honnan ez a... Ti valami vakmerők vagytok? Vagy ti valami fanatikusok vagytok? Mi az, hogy ha nem tenné? Ugye, ez nem egy alternatíva, az a halál, az a vég, az, hogy eljön az, amitől egész életedben rettegtél. Az nem jöhet el. Tehát szabadok vagyunk, de nem arra, hogy baj legyen. De nem? Hát ki a bánat akar arra szabad lenni, hogy eljön a legnagyobb kaki, amit el lehet képzelni, és én belemenjek? Ez nem az én elképzelésem a sikerről, és remélem, hogy nem is a tiéd, Isten, mert akkor rossz csapatban vagyok. Nem ezért lettem keresztény. De ők azt mondták, de ha nem tenné, oké? Ha nem tenné, mi akkor sem borulunk le a te szobrod előtt. Normális vagy? Honnan ez a hatalom? Honnan ez az erő? Mert ha ezek nem voltak budgyantak, oké? Akkor volt valamiük, ami mindennél többet ér. Akkor ezek az emberek szabadok voltak. Ezt értitek? Mindentől szabadok. Ezeket nem kényszerítette se félelem, se vágyakozás, semmi. Nem aszkéták voltak, ezek azt hiszem, hogy ilyen baromi sikeres emberek voltak. Tehát ezek ott annak a kornak az ilyen uralkodó osztályában. Dániel abszolút, ő volt ott a kormányfő, vagy nem tudom mi, milliómosok, és mindenük megvolt, és azért is kapták elő őket. A kissenkik lettek volna a föld alatt, kit érdekli, hogy nem hajoltak meg, észre se vették volna. De ezek vezető emberek voltak, hatalmasai az országnak. Nem aszkéták, nem valamiféle kis csuhába bújt senki, aki alig várta már, hogy szabaduljon ettől az élettől. Azt gondolta, hogy milyen szép lelépés lesz, ha hősi halált halok a hitemért. Nem. Ezek nagyon is józan, nagyon tisztán gondolkozó, az életet élő, teljes szívvel lélegző emberek voltak. Honnan ez a hatalmuk? Oké, honnan? És olvassuk el, és nem ez lett volna az üzenet. De jó, nem? 2 Korintus 1. És ez az, amit a Gyuri mondott. Hogyan fogod alkalmazni mindezt a tudást? És sokan azt gondoljátok, hogy azt is nekem nem megy ez a kereszténység, mert a hegyeket próbálom ugrasztani a tengerbe, azt nem ugranak. Próbálom rendbe szedni a házasságomat, azt nem megy. Próbálok végre sikeres lenni, és nem vagyok sikeresek. Próbálok meggyógyulni, és nem gyógyulok. Nem megy nekem ez a kereszténység. Hol ennek a hatalma, hol az ereje? Itt van az ereje. Itt van. És csak, hogy ne ijedj meg, nem csak itt van, hanem Isten azt mondja, hogy ha ezt nem akarnám megtanítani neked, akkor kirabolnálak. Ha ezt nem akarnám neked odaadni, akkor meghagynálak egy felszínes, elkényeztetett kis éretlen személynek. Én azt akarom, hogy te erre képes legyél, hogy ezen a szinten élj, és aztán rendbehozok mindent. Vagy nem, de akkor már nem számít. Ezt érted? Akkor azt teszünk, akkor tényleg szabadok vagyunk. Akkor azt mered mondani, akkor azt mondhatod, hogy nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Dehogy is nyereség, én élni akarok. De nem. Minden belefér. Minden belefér. De nem azért, mert összeszedem a fogamat is. Nem, mert van egy olyan életem, egy olyan hatalmam, amit Istentől kaptam, amitől tényleg belefér, és ne kérdezzétek, hogy működik, nem tudom. Isteni tett, isteni történés, de megtörténik azzal, amit ti csináltok, hogy hittel hallgatjátok ezt a beszédet, hogy imádkoztok felőle, hogy a sajátotokévá teszitek, hogy lesz egy kapcsolatotok Istennel, és ez a hatalom jön vele, nincs mese, jön vele, egy újfajta lényé válsz, egy újfajta emberré, Isten gyermekévé. És itt van 2 Korintusban, ha megtalálom, elolvasom, mert elbújt Rómaiakhoz levél mögé, valahova. Egy három. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene. Minden vigasztalás, Istene. Hányan kaptatok már az életetekben vigasztalást? A vigasztalás egy jó dolog, főleg, ha működik. Hányan vigasztalódtatok már meg az életetekben? Úgy igazán. Sírtál, én emlékszem gyerekként, keserves sírás, éjjel felébredtem, nem tudom, és akkor jött apa, és elmúlt minden, ugye te rendbe jött. Ugyanúgy éjszaka volt, ugyanúgy aludnom kellett, de megvigasztalódtam, minden rendbe jött, működni kezdett. A vigasztalással kapcsolatban a felnőtt embernek néha az a gondolata támadhat, hogy ez egy ilyen olcsó dolog. A vigasztalás olyan, hogy mintha a probléma nem oldódna meg, de valaki megveregeti a vállamat. Tehát mintha ez nem tűnik egy felelős megoldásnak. Ez jó, tehát a bajban kapjak vigasztalást, de legyen igazi megoldás is. Most kell, hogy értsd, hogy Istennek a vigasztalása a kettőt egyszerre tartalmazza. Tartalmazza a te teljes helyreállításodat, és ezzel együtt a probléma teljes megoldását. De a megoldás a vigasztalás szintjén marad. Ezt érted? Tehát megvigasztal úgy, hogy a te szemszögödből, és egyenlőre csak ez létezik, az életet csak a saját szemszögödből élheted, nincs más szemszög, a te szemszögödből teljes a megoldás. Úgy, hogy semmi nem változott, csak tiéd ez a vigasztalás. Ezt érted? Ez olyan, mint amikor fáj a fejed, és Isten megérint, és nem érzed a fájdalmat. Oké? Okay? Elmúlt. De az oka a fájdalomnak esetleg még mindig ott van. De a megoldás teljes. Oké? Okay? És Isten szabadon cselekedhet úgy, hogy téged, mint egy izolált, kimentett magából a helyzet szigorából és intenzitásából. Ezt érted? És ezt nem adja ingyen. Tehát ingyen adja, de nem adja magától. Ehhez bíznod kell. Ehhez ott kell lenned, részt kell menned. Olvasom. Minden vigasztalás Istene. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, okay, minden nyomorúságunkban megvigasztal. És ennek oka van. Az egyik oka te vagy. Okay, te vagy. Hogy neked segítsen. Mert ő veled van. Mert ő irgalmas. Ő minden irgalom Istene. Ez volt a másik. Isten a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene. Ő irgalmas. Azt mondja, hogy nyakig ülsz a kakiban, és tudom is, hogy miért. Miattad. Oké? Okay? Te toltad el az életedet. Ez van. Oké? Okay? És úgy toltad el, hogy még meg is kéne, hogy büntesselek emiatt. Mert eljátszottad azt, amit én rád bíztam. Ez lenne az igazságos Isten. De Isten nem csak igazságos, hanem irgalmas is, ahol azt mondja, hogy ebből semmit nem rovok fel neked. Szóvá se teszem, tőlem ezeket a szavakat nem fogod hallani, hanem jóvá teszek mindent. Ez az irgalom. Az irgalom az, amikor olyat adok, amit nem érdemelsz meg. Amikor Isten olyat ad nekem, amit nem érdemlek meg. Az ellenkezőjét adja annak, amit érdemlek. A rossz helyet jót ad. Ez az irgalom. A kegyelem a meg nem érdemelt ajándék. Oké, az irgalom, hogy nem kapom a rosszat, amit érdemlek, a kegyelem, ezzel mindig összejárnak, hogy megkapom a jót, amit nem érdemlek. És te vagy az első oka a vigasztalásnak, mert Isten irgalmas, de van egy második oka is. Emlékeztek, hogy az elmúlt hetekben a gyülekezetről beszéltünk? A világtörténelem legnagyobb projektjéről? Hogy arról beszéltünk, hogy egyetlen egy dolog marad meg örökké az, ami hívő emberekkel, hívő embereken keresztül történik hitben. Emlékeztek erre? Úgyhogy van valami, valaki, akire Isten rajtad kívül még gondol. Tippelj ki az. A többi hívő az ember melletted. Az ember melletted. Az ember mögötted, az ember előtted, az ember, akiért ki tudod nyújtani a kezed, egy másik ember. Közted és közte nincs különbség. Van, de nincs. Érted meghalt, ő érte is meghalna. Úgyhogy, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Hogyan tudnál valakinek segíteni, ha soha nem hallottál arról a bajról, amiben ő van? hogyan beszélhetnél az élet nagy kérdéseiről, ha te nem élnéd azt az életet. Ezért nem értem annyira a katolikus egyháznak például a cölibátussal kapcsolatos tanítását, ami egyáltalán nem biblikus, de a logikáját se látom. Mert hogyan tudna egy olyan férfi ember családos embereknek tanácsot adni, akinek magának nincs, de nem is lehet családja. Tehát, értem, az élet 70%-áról gőze sincs. Egyszer nincs róla elképzelése. És ráadásul senkinek nincs a csapatban elképzelése, mert mindenkinek tiltva van. Mert hogy én nem vagyok nős, az rendben van, mert van 10 másik, aki nős, azt ők elmondják. És még én is tudok tanítani róla, mert hallottam. És értem, és logikus. És elvi szinten tök jól tudok beszélni róla. Ami hasznos lehet, tehát teljesen. De ott senki se tudja, hogy mi van. Hát milyen gáz? Nem? Na mindegy, tehát, hogy Isten azt mondja, hogy megengedem, hogy belekerülj egy bajba, megvigasztallak benne, hogy aztán ugyanazzal a megoldással, amivel én megoldottam a problémádat, te is megoldhasd másoknak a problémáját, illetve, hogy megvigasztalhasd őket, illetve, hogy vezethesd őket hozzám, ahol én őket megvigasztalom. Oké, olvasom tovább. Azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Oké, tehát ez itt így fejeződik be. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedésében, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Tehát ez egy ilyen kiegyenlítő dolog. Nagy a nehézség, olyan nagy lesz a vigasztalás. A megoldás mindig teljes. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felületek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Ezt érted? Az élet nem tökéletes nekünk keresztényeknek. A körülmények nem alakulnak hibátlanul. Van egy cél, van egy terv, van egy háború. Embereket mentünk, embereket készítünk fel, mi magunk készülünk fel, az éretté válás útján vagyunk, az örökké valóságra készülünk, uralkodónak. Ugye, ez nem játék. Egy háborúban zajlunk, ahol prédikátor könyve szerint nem engednek szabadságra senkit. Úgy értem, lőnek, nem mondhatod azt, hogy hé, Pista, megfognád a puskámat? Elmegyek egy picit mozizni. Úgy értem, nem mész sehova, ember. Épp lőnek ránk, szükség van rád, nem mehetsz szabadságra. Háború van. Ebben élünk. Isten katonai döntéseket kényszerül hozni veled kapcsolatban, rajtad keresztül az emberiséggel. De azt mondja, hogy nem hagylak egyedül. Ott vagyok veled a lövészárokban. Egy olyan vigasztalással, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. Hajlandó vagy-e ezzel élni? Mert nagyon sokan itt követjük el a hibát. Azt mondjuk, hogy nem! Hagyják abba a lövöldözést! Hát itt fekszem a sárban már harmadik napja. Legyen vége! Hagyják abba a lövöldözést! Ez a megoldás, Istenem. Hogy szerethetsz te? Hogy mondhatod, hogy szeretsz, hogyha megengeded, hogy egy ilyen életet kelljen élnem? És Isten azt mondja, hogy erre az imára nincs válaszom. Erre az imára sokszor nincs válaszom. Úgy értem, az a zászlóalj, amelyet előre küldenek, hogy derítse fel a hidat, és hogy foglalja el az ellenséget addig, amíg a sereg pozícióba nem kerül, hogy esélye legyen győzni, az a zászlóalj az azért ment oda, hogy meghalljon. Lehet, hogy mi ebben vagyunk. Nincs válasz arra a kérdésre, hogy miért vagyok itt, moziba akarok menni. Ez az életed elhívása. Ez az élet, amit élhetsz. És nem tudom, hogy életre vagy halálra vagyunk elhívva, hogy nagyot vagy kicsit élhetünk, hogy kinek mi lesz a sorsa, ha lehet így mondani, de az, ami a sorsunk, az élet, az egyetlen élet, amit lehet és érdemes élni. Nem akarnék másikat. De abban az életben, amiben lesznek csúcsok és völgyek, ami olyan, amilyen, Isten vigasztalása veled van. És lehet, hogy azt mondja, hogy a lövöldözést nem hagyják abba, de mit szólnál hozzá, ha megvigasztalnálak? Mit szólnál hozzá, hogyha ha leülnék melléd, és átélhetnéd ezt az élményt egy Isten emberként? És 5 perc múlva úgy dugnád ki a fejed a lövészárokból, hogy Uram, hálás vagyok. Hálás vagyok. Hálás vagyok. Tudod? És ugrasz ki, és futsz. Oké? És azt mondod, hogy dicsőség Istennek. Oké? Dicsőség Isten. És győzöl. Lehet, hogy meghalsz. Lehet, hogy élsz, nem tudom. De szabad ember voltál. Olyan hatalommal, amilyennyi senkinek nincs a világban. Ezt halld még egyszer. Senkinek nincs a világban. A világban vannak emberek, akik intenek a kezükkel, és egy hegyet elvisznek jobbra, és egy hegyet balra. De ezek az emberek a csendben, az éjszaka magányában pici, reszkető, félelemmel teli emberkék, akiktől, ha elveszed azt a hatalmat, azt a világi hatalmat, amivel élnek, nem marad semmi. Csak adott esetben egy büszke, tagadó, vak kis ember. Rendben? Kérlek, nevesd meg ezt a megoldást. Mert Isten sokszor azt mondja, hogy tudod mit? Titeket, 12 embert a tábornok halálba küldött. Az én parancsomra. Oké? És ez így rendben van. De tudjátok mit? Én nem akarom, hogy itt meghalljatok. Tudjátok mit? Ti itt győzhettek is. Ti itt kivárhatjátok, míg a sereg ide ér. Én ezt megteszem nektek. Olvastátok az Ószövetséget? Olvastátok Dávid vitéz férfiainak a történetét? Olvastátok annak a három férfinak a történetét, aki elment vízért Dávidnak? Emlékeztek erre a történet? Filmet kéne csinálni róla. Úgy értem, filmet kéne csinálni. Hányan szeretitek az igazi, jó kis kaszabolós szamuráj filmeket? Jó, mindegy, férfi ember szereti az ilyet. Nem, ebben van valami hősies, ebben van valami csodálatos. Ne értsétek félre. Ez a három férfi hallotta, hogy Dávid sóhajtozva megemlítette, hogy szívesen inna egy bizonyos kútból vizet. Miért ivott volna abból? Mert az a kút egy olyan helyen volt, ami az ő földjük. Egy fontos hely volt, amit az ellenség időközben elfoglalt. Az a kút egy olyan helyen volt, ahol az ellenség, a filiszteusok táboroztak. Ezt érted? Mint amikor a zsidók vezetője azt mondja, hogy hogy innék egy jó berlini sört? Azt Berlin épp a náci Németországnak a központja. Azt a három testőréből, vagy mit tudom, a 10 testőréből, hogy hárman összenéznek, azt megkérdezik, hogy elmehetnének-e szabadságra. Azt a király mondja, hogy persze, menjetek. És hova megy a három testőr? Berlinbe, sörér. És ez úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag ez a három bajnoka Istennek és Dávidnak átverekedte magát az ellenséges táboron, hogy vizet merítsenek. El tudjátok ezt képzelni, hogy történik? Ott a tábor, őrök állnak, azt látják, hogy három fickó jön. Nem hisznek a szemüknek. Azok slattyognak felénk. Ezt nézik jobban, azok zsidók. Jön három zsidó. Kivont karddal. Azt mondja, gyertek már ide, ezt nem hiszitek el. Ha a három marha jön ide. Azt látják, hogy egyre közelebb jönnek. Meg lehet, hogy nem is tudtak mit kezdeni vele, fölálltak egy páran, hogy majd mindjárt megállnak, de azok nem álltak, meg sétáltak tovább. Aztán, hogy értek, közelebb az elsőnek levágták a fejét, a másodiknak is, és elkezdődött egy harc. Úgy értem, egy véres, brutális harc, amit nem lehetett megnyerni. Ez a három ember a halállal nézett szembe, a lehetetlent vállalta hitben, tudva, hogy Isten megadhatja rajtuk keresztül, hogy az ő királyuknak egy pohár vizet ebből a kútból hozzanak, az ő dicsőségére. Nem tudom, hogy csinálták, hogy talán ketten harcoltak, vágták, kaszabolták az embereket, haladtak lassan a kút felé, aztán védték azt az egyet, aki merített, valahogy fölkötözte magára, és kiharcolták magukat, hullák, feküdtek szana szét, ők is sebekből véreztek. És a végén, ahogy besétáltak, visszasétáltak. Azt mondták, hogy hey, király, a víz, amit kértél. Ez ugyanaz a hatalom. Ez ugyanaz a hatalom. És nem haltak meg. És nem haltak meg. Lehet, hogy azt mondja Isten, hogy elvárom tőled, hogy szembenézz a halállal. Elvárom. Hogy ismerj engem olyan mélyen, hogy azt mondd, hogy ha nem tenné is, nem borulunk le. Ha nem tenné is, nem borulunk le. Hogy elmenj azért a vízért. hogy védd azt a hídfőállást. De tudod mit, hogyha ezt megérted, akkor minden golyót találni fog. Akkor a fegyver nem ér el. Akkor a matható őrület közepette győztesként kerülhetsz ki. Nem biztos, mert másik történetek meg úgy zárulnak, hogy az életemet hagyom ott. És ugyanúgy dicsőséges. De nem tudom, hogy érted-e, hogy ez egy olyan hatalom, amely szabaddá tesz az események kimenetelétől. Egy olyan hatalom, ahol Sádrák, Misák és Abednego azt mondta, hogy ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk be. És bevágták őket a kemencébe. És bevágták őket. Úgy, hogy azok annyira fel volt fűtve a kemence, hogy azok a szolgák, akik bedobták őket, szörnyet haltak. Ugye nem lehetett berakni valakit a kemencébe úgy, hogy az, aki velük együtt közel ment, ne égett volna meg. Azok meghaltak, azok az emberek. És a tűzben, amikor a király nézte, nem három, hanem négy alakot látott. És a tűzből aztán három alak ki is jött. Sádrák, Misák, Abednego. És azt gondolom, hogy ez történelmileg megtörtént csodaként. Ugye ez egy birodalomnak változtatta meg a sorsát. Ugye a király, ki volt ez? Nabukodonozor? Ki volt? Ő volt az. Nabukodonozor életében Isten rengeteget dolgozott. És volt fönt, volt lent, de a végén egy istenfélő ember volt, sőt, közben is csak újra meg újra elcsúszott, de oké, hiszem, hogy ez történelmileg megtörtént, de a mi számunkra ez mindenképpen egy jelkép. Annak a jelképe, hogy Isten nem szünteti meg a bajt elsősorban, hanem megengedi, hogy a baj megtörténjen, de bemegy veled a bajba, és egy olyan vigasztalással vigasztal, amely elegendő, ezt érted? Meg kell, hogy értsd, alázattal el kell, hogy fogad. Elegendő minden nyomorúság elhordozására. Hogy mutatja ezt ez a példa? Úgyhogy amikor ezek a srácok kijöttek a tűzből, akkor nem égtek meg. Sőt, a hajuk szála nem görbült. Ezt tudod milyen, amikor a gyertya fölé hajolsz, és egy pillanat így megpörzsöli a hajadat, azt szemöldök nincs, meg egy-két hajszál, elment. A szemöldöküket nem pörzsölte meg, sőt, a ruhájuknak füst szaga sem volt. Mit jelent ez? Mennyire nem jelentett problémát nekik a tűz? Kérdezem, mennyire nem jelentett problémát a tűz? Mennyire? Semennyire. Teljes, abszolút, végleges megoldás. Mekkora lehetett az adrenalin szintjük, amikor ez történt velük? Ugye te nem tudom, milyen mértékegységgel kell mondani, de lehet, hogy infarktusban meghaltak volna, hogyha Isten nem vigyáz rájuk közben ilyen szinten is. Az élmény félelmetes lehetett. Ne azt gondold, hogy ez úgy történik, hogy tudod, ilyen üveges tekintetű zombik, tudod, hit által átjárva teszik, amit kell. Nem. Az a három katona is, aki elment vízért, hát azok szerintem, amikor ott batyogtak a tábor felé, gondolkoztak rajta, hogy normálisak vagyunk mi. De biztos azt gondolták, hogy ennél nagyobb marhaságot is csináltunk már. Legalább egy pár filiszteust magunkkal viszünk. Ha meg sikerül, dicsőség Istennek. Hú, Józsikám, ez aztán az adrenalin őrület. A bungee jumping semmi ehhez képest. Biztos, hogy ez történik, ez élet, ez nem egy modellezett kis művilág, ez valóság. De az ereje is valódi. Ezt érted? És a király megtért. Kicsoda olyan Isten, mint Dániel istene, mint Sádrák, Misák és Abednego istene. Kicsoda, kinek van ilyen hatalma? És emberek nézik az életedet, és elmeséled, hogy mi történik veled éppen, és emberek nem mond tovább, sajnálom, tehetek valamit, és te még nézel rá, és azt mondod, nem, mi a baj, nincs semmi baj, minden rendben van, ezt nem azért mondtam, hogy szörnyűködj, úgy értem, minden rendben van, élem az életemet. Ez az életed? Hát persze, mi a baj? Van olyan vigasztalásom, amiről te nem tudsz. Van egy olyan hatalom az életemben, amiről te nem tudsz. És ez a hatalom, és ez a mérték, és ezt csak értsétek, mert 8. vers, nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk. Hányan terheltettetek már meg rendkívüli mértékben? Oké, rendkívüli mértékben. És hányan terheltettetek már meg erőtökön felül? Tehát hányan voltatok már az összeomlás határán? Ugyetem, ez nem vicces, tehát ebben semmi vicces nincs. Ez úgy nehéz, és úgy rossz, ahogy van, és sokan sose voltak. Remélem, hogy felkészülten fog érni az a nap, amikor jön ez a megterhelés. Erőnkön felül, teljes összeomlás előtt. Oké? Mekkora ez a vigasztalás? Nem akarom, hogy tévedésben legyetek. Nem akarom, hogy ne tudjátok, hogy mi volt velünk Ázsiában. Rendkívüli mód megterheltetettünk. Erőnkön felül megterheltettünk. És itt olvassa tovább. Annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Oké? Nem tudom, hogy ez a modern emberrel gyakran megtörténik-e, hogy el kell számolnia az életével. Hogy azt kell mondania, hogy vége, ennyi, vége. Innen lehet, hogy nem keveredünk ki. Innen nem jövünk ki. Ennyi. Talán ez velünk modern emberekkel ritkábban történik, de talán az megtörténik, hogy annyira beszorít minket az élet, hogy elkezdünk ilyen gondolatokat gondolni, hogy vége. Tönkrement a házasságom. Tönkrement az üzletem. Elfogyott az erőm. Elestem, és már nem is fogok felkelni. Jobb lenne meghalni. Talán ide eljutunk sokan. És ezt mondja Pál is. Ezt mondja Pál, hogy 9. vers, sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra. Azt mondta, hogy nem, oké, nem fogok egy kétségbe esett testi, egzisztencialista küzdésben vergődni hosszú ideig, hanem azt mondom, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. És ez sem a feladás, ez nem a feladás, ez az, hogy módszert váltok, oké? Ez eljutottam arra a pontra, ahol az én erőm biztos, hogy kevés. Ez az a pont, ahol muszáj módszert váltani. Isteni üzemmódba kell átmenni. A vigasztalás kell, isteni hatalom kell, a természet felettinek kell áttörnie, mint ahogy kellett volna eddig is, de eddig nem figyeltünk, na most már figyelünk. Elszántuk magunkat a halálra. Azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Oké? Muszáj, hogy módszert váltsak. És itt a happy end. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a ránk áradt kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak hálát értünk. Ez a mérték. Rendkívüli mód erőnkön felül még a halálra is elszántunk magunkat, hogy ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki megvigasztal és megszabadít. Ez a keresztény hatalma. Ez az a hatalom, amivel élünk. És csak értsd meg, hogy ez édes hatalom. Ez édes hatalom. Ahogy másodszor, harmadszor voltál a kemencében, negyedszer már nem félsz tőle. Ezt érted? Már az adrenalin szint se olyan magas. Magas, mert azért történik, de azt mondod, hogy Uram, úgy értem, látom, hogy megint cselekedni fogsz. Látom a kezedet, látom a hatalmadat, és tartok valami felé, ahol újra fogom látni a dicsőségedet. És ha elveszek, hát elveszek, de eddig 8-ból 8-szor nem vesztem el. Talán 9-szerre se fogok. És ha mégis dicsőség Istennek, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Kérlek, hogy keresd ezt a hatalmat. Kérlek, ne elégedj meg kevesebbel. Ha az élet sikeresei közé tartozol, akinek minden arannyá válik a kezében, akkor kérlek, alázd meg magad, akkor kérlek, gondolkozz rajta, akkor kérlek, mondd azt, hogy nem akarom ezt a jót azért, hogy a legjobbról lemaradjak. Megtagadom, hogy bízzak mind abban a kényelemben, mind abban a luxusban, ami körülvesz, hanem Uram, rád akarok támaszkodni. Az imáimban így gondolkozom, a döntéseimben így fegyelmezem magam, mert ha nem teszem, szegény maradok gazdag létemre. Ha pedig szegény vagy, hogyha minden napjaid ebben a rendkívüli megterheltetésben élnek, akkor vigyázz, hogy meg ne keseredjen a szíved. Akkor vigyázz, hogyan válaszolsz arra a nehézségre, amely körülvesz. Vigyázz, hogy kit kezdesz el vádolni, hogy miért kezdesz el panaszkodni. Ne kövesd el azt a hibát, hogy háború idején dezertőr legyen belőled, csak azért, mert túl sok a golyó, vagy túl sok a sár. Akár gazdag vagy, akár szegény, Isten vigasztalása, ereje és hatalma az életünk. Nincs több, nincs más. És ő azon dolgozik, hogy ennek a felismeréséhez eljutasson, hogy ennek az erejével élni tanítson, és amikor ennek az erejével élsz, mindent neked adjon. Ezt érted? Mindent neked adjon. Ki tudsz jönni a táborból egy pohár vízzel, néhány sebbel, olyan dicsőséggel, amit ember nem látott még. Bemehetsz a kemencébe nevetve, és tarthatod a hit főállást, amíg meg nem érkezik a sereg. Az élet több annál, mint aminek a világ mondta. Kimondhatatlanul több. Aki keresi Isten országát és igazságát először, az nem egy nyomorult lúzer lesz, aki majd a mennyben kompenzálódik, hanem valaki, aki megkap mindent ráadásban. Az élet igazi győztesei, a világ igazi győztesei ti vagytok. Ti kell, hogy legyetek. Látjátok-e ezt? Élitek-e ezt? Ez-e a valóságunk? És igen, igen, igen. De ne felejtsük. Mert amikor a szürke hétköznapok szorongattatásai jönnek, akkor könnyű elfelejteni. A szürke hétköznapokban könnyű elfelejteni, hogy micsoda erővel, micsoda méltósággal, micsoda hatalommal élsz. Amen. Amen. Ha van köztetek valaki, vagy azok között, akik ezt a felvételt hallgatják, akik még ennek a hatalomnak nincsenek a birtokában, de szeretnétek ezt a hatalmat, akkor egyetlen egy döntéssel kezdődik. Olyan egyszerű, Isten olyan irgalmas, olyan nagylelkű. Egy döntés, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Ennyi. Békét kötni a mindenhatóval, a nyújtott ajándékot elfogadni. Csináltunk ennél már nagyobb hülyeséget is, nem? Komolyan, mit veszíthetek? Mit veszíthetek? Mit történhet, hogyha egy olyan Istenben, aki így viselkedik, aki ezt ígéri, legalább az életemben egyszer egy percre bízom? Mi történhet? Hogy értem, mi történhet? Ki is volt ez, Balázs, te mondtad? Hogy ha kiderül, oké, tehát két alternatíva van. A kereszténység úgy, ahogy van, nem igaz, vagy úgy, ahogy van, igaz. Ha a kereszténység úgy, ahogy van, nem igaz, és én nem hittem benne, akkor szuper. Akkor én voltam az okos, de az életem ugyanúgy nyomorult, mert még nem találtam rá megoldást. Ha a kereszténység nem igaz, és hittem benne, akkor hát elhittem egy hazugságot, de olyan jókat tanultam közben, egy csomó menedzserképző költségét megspóroltam. De tényleg. És az életemet jobban éltem, mert még ha Isten nem is létezik, ebben a könyvben annyi gyakorlatias, modern bölcsesség van, hogy hát tökéletesen jól jártam. A mentál-higiéniás előrelépésem óriási. Úgyhogy, ha az egész nem igaz, akkor is megéri hívőnek lenni, igaz? Most, ha ez egész igaz, és hittem benne, akkor az életem egy csoda. Akkor mindaz, amit gyerekként álmodtam, az semmi ahhoz képest, ami a valóság. Akkor én vagyok az élet legnagyobb győztese. De ha mindez igaz, és én nem hittem benne, akkor én vagyok a legnagyobb marha az egész világon. Akkor én vagyok a leges legnagyobb marha az egész világon. Úgyhogy itt kérdezem én, hogy miért ne hinnél? Hogy értem, komolyan mi szól ellene, hogy azt mondta, hogy hé, mibe kerül bekerülni az elvi csapatba? Kész feltétel, akkor az én kezem fönn van, jó? Ennyi. Jó, oké, vigyázz, ez egy őszinte hit kell, hogy legyen. Mennyire őszinte? Hát a nullánál nagyobb. Uram, figyelj! Ha létezel, és lehet, hogy létezel, ugye? Oké, okay. Akkor én bízom benned. Tényleg bízom benned. Aztán persze biztos kiderül, hogy nem létezel, de ha igen, akkor bízom benned. És örök életed van. És örök életed van. A hét egy pillanata. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Mennyire hívja segítségül? Hát, nagyon. Nem, azon nincs odaírva. Segíts, mennyire hív? Hívtál már valakit segítségül? Gyuri, segíteni a kabátomat letenni? Letette a kabátomat. Segítségül hívtam? Ha az életed kapcsán segítségül hívod az Úr nevét, üdvözülsz. Milyen sokáig kell segítségül hívni? Hát, ugye az idő, nem tudom milyen fogalom, az idő egy pillanatáig legalább. Tehát a nullánál jobban. Mert nincs meghatározva, hogy meddig kell segítségül hívni. Ezt érted? És üdvözülsz. De valóban segítségül kell hívni. Úgyhogy ez elvileg egy ima közben zajlik, de már nem az, de most megint imádkozunk, hogyha van köztünk valaki, vagy aki hallgatja ezt a felvételt, és még nem hívta segítségül az Úr nevét, kérlek, tedd meg most. Kérlek, ne halaszd ezt el. Mit veszíthetsz? Most komolyan mondom. Mit veszíthetsz? Tedd meg. Nem tudom, hogy van-e még egy holnapod. Nem tudom, hogy mikor jön az a nyomorúság. Nem tudom, hogy mikor változik meg az élet. Most van itt az ideje a megmenekülésnek. Most van itt az ideje a biztonság megszerzésének. Csak egyszerűen mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És add nekem ezt a vigasztalást minden nyomorúságomban. Az élet igazi győztesei közé akarok kerülni. Bocsáss meg a bűneimet, és tisztíts meg tőlük. Te tedd ezt meg, én nem tudom. De te igen. Adj örök életet. És ennyi. Köszönöm. Köszönöm. Csak köszönöm. Megtörtént. Köszönöm. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. Hősök vagytok. És ez a szó egyre mélyebb tartalommal bír. Tényleg azok vagytok. Kell, hogy értsétek, hogy ennek a kornak a hősei azok az emberek, akik úgy gondolkoznak, mint ti. És lesz egy idő, az eljövendő korok örökkévalósága, ahol látszani fog ez a dicsőség, ahol a nagyságotok, a méltóságotok színről színre látszani fog. Akkor könnyű lesz azt mondani, hogy wow, most még csak hitben élünk, és ezért vagytok hősök. Amen, amen, el vagyunk bocsájtva, sziasztok!